Isten igéjét olvasom, tehát a János evangélium 19. részének a 38. és azt követő verseit. Ezek után pedig kérte Pilátust az arimátiai József, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét. És megengedte Pilátus. Elment azért, és levette a Jézus testét. Eljött pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, hozván mirhából és álóéból való kenetet, mint egy 100 fontot. Vették azért a Jézus testét, és begöngyölgették azt lepedőkbe, illatos szeretkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senki sem helyeztetett. A zsidók péntekén miatt azért, mivel hogy az a sír közel volt, abba helyeztették Jézus. Kedves testvérek, a nagy hét szombatján énekeltük ezt a nagyon szép éneket. Jézus Istennek báránya, kínjaidat ég, s föld szánja. A nap sötétté változik, a föld reng és ingadozik. Nagyon szép ennek a szövege is, a dallam is nagyon szép. És kellő áhítatot ad az ember lelkének, hogy végig gondolja, hogy mi is történt az Úr Jézussal a nagypénteken, aztán nagyszombaton. Én ezt az éneket 1966-ban énekeltem, vagy Szopotban, vagy Gdanskban, Lengyelországban. Ide is van írva, hogy régi lengyel ének. És hát akkor is nagyon örömöt szerzett nekem, hogy egy ilyen közös énekünk van a lengyel evangélikus testvérekkel, ott egy evangélikus istentiszteleten vettem részt, hiszen a protestánsok ott, akik megmaradtak, azok evangélikusok leginkább, és ez a közös ének úgy közösen összekapcsolt bennünket az ottani keresztényekkel. És a lelkületünkben Isten munkálkodik úgy, mint ahogy annak a két embernek a lelkében is ugyanaz a Szentlélek munkálkodott, aki a mi lelkünkben munkálkodik. Tudnék, most a nagyszombati Isten tiszteleten két ember lelkére fordítjuk a figyelmünket, akik a Jézus temetésének voltak a véghez vívői. Igaz, hogy ez pénteken este történt még a temetés, de mégis a nagy hét szombatján gyakran beszélünk erről a két emberről, és én úgy kapcsolom ezt a nagypéntekhez, hogy Jézust akkor fektették a sírba, és akkortól kezdve volt 3 napig Jézus ott a föld gyomrában. És amikor eltemették Jézust, akkor ennek a két embernek a lelkében bizonyos folyamatok indultak el, amelyek nagyszombaton még tovább érlelődtek, alakultak, és végül húsvét hajnalán a boldog feltámadás üzenetébe beletorkolva beteljesedtek. Két ember, akik ezeknek a napoknak a fontos szereplői, az egyiknek a nevét így olvassuk, hogy arimátiai József, a másikat pedig Nikodémusnak nevezték. Itt a Máté evangélista nem írja le azt, hogy Arimátia József tulajdonképpen a saját sírját adta oda az Úr Jézusnak. Ez egy nagyon gazdag sír volt, ő egy királyi származású ember volt, Arimátia József, és az előkelők ott a Golgota dombja vagy hegye mellett közvetlenül a sziklafalba vésett sírokat készítettek maguknak, hogy majd őket oda helyezik örök nyugalomra. És így Arimátia József ezt a királyi sírt elkészítette magának, és most, amikor az ő mestere, mert ő Jézus tanítványa volt, meghalt, akkor azt gondolta, hogy odaadom neki, felajánlom neki, hogy az én síromba temessük el, ott kapjon nyugvó helyet. Róla jegyzi fel az evangélista, a Márk evangélista kimondottan foglalkozik ezzel, és hozzátesz egy szót, amit Máté nem hoz, hogy oda ment Pilátushoz, és elkérte a Jézus testét, a Márk azzal adja plusz, hogy azt mondja, hogy bátran, nagy bátran. Oda ment Pilátushoz, és elkérte, hogy adja oda neki Jézus testét, hadd temesse el őt a saját sírjába, és Pilátus megengedte. Mondhatom, hogy Arimátia József sírját nem sokat használta a megváltó, majdnem, hogy csak kölcsön adta neki. És hogyha ugyanabban a sírba temetkezett volna, akkor azzal a boldog reménységgel temetkezett volna ugyanabban a sírba, ahol Jézus volt, hogy innen már kijött valaki. De hát erről nincs feljegyzés, hogy ugyanabban a sírba temetkezett volna, feltehetőleg nem is így volt ez. De a hívő ember látva Jézus halálát és feltámadását azzal a bizonyossággal rendelkezik, hogy ahogy Jézus kijött a sírból, nem maradt ott, úgy mi sem maradunk majd a sírban, hanem Jézus majd kihív bennünket a boldog feltámadás napján. Ennyiben közösek vagyunk Arimátia Józseffel, közös sír nélkül is. A másik szereplő pedig, akinek a lelki állapotát szeretném kicsit jobban megismerni, Nikodémus volt. Először szólok Nikodémus lelkének alapállapotáról, utána pedig szólok ennek az alapállapotnak a változásáról, hogy milyen változások álltak be Nikodémus lelkében. És végén pedig azokat a isteni tényeket, tényezőket szemlélem, amik ezt a változást az ő lelkében véghez vitték. Először lássuk tehát Nikodémus lelkének az alapállapotát, hogy alapból milyen volt ennek az embernek a lelki világa. Onnan tudjuk, hogy milyen volt az ő lelki világa, mert Jézus Krisztus épp a János evangéliumban, a harmadik fejezetben elmondja, hogy milyen volt ennek a Nikodémusnak a lelki világa, mielőtt Jézussal találkozott volna. Olyan, mint minden más emberé. Jézus azt mondta, hogy Nikodémus, te olyan vagy, mint minden más ember, aki testtől született. Te ugyanazt az utat járod, mint ami a minden élőknek az útja, testtől születtél, Ádám volt a te ősapád, benned is ott van az a bűn, amit örököltél, és ami testtől született, ami még csak testtől született, az Istennek nem is lehet kedves. Ezt egy éjszakai beszélgetésben árult el Jézus Nikodémusnak, amikor elmondta neki, hogy lehet, hogy te sok jót tartasz magadról, de te még csak testi ember vagy, vagyis Isten nélkül élsz. Még csak a buzgóság, ami benned van, az is egy testi buzgóság, legfeljebb pszichés. De nem föntről van benned az a buzgóság, amire szükség lenne. Azt is elmondta ennek az embernek annak idején Jézus a harmadik fejezetben a János evangéliumában, hogy az pedig, aki még csak testtől született, tehát egyszerűen megszületett erre a világra, mint minden más ember, és éli a természetes életet, a érzéki életet, az csupán földi érzékszervekre épülő életet, az nem érti az Istennek a dolgait. Tehát Nikodémus lelkének az alapállapot ez volt, hogy ugyanúgy testi születéssel jött a világra, és ugyanazt az örökséget kapja, és ugyanazt az utat járja, mint minden ember, aki anyától születik erre a világra, akinek a jelen van az, hogy nem értheti az Isten dolgait. Mert az Isten dolgai más hullámhosszon értődnek meg. Az Isten dolgait egész másfajta módon lehet felfogni. Az egy különleges érzékre kell eljutni, egy érzékszervet kell kapni, azok más vonalon vezegnek azok az információk. Ahogy erre a világra születtünk és éljük a magunk természetes életét, nem érthettük, és nem is értjük az Isten dolgait. Ezt Nikodémusnak mondja, és még azt is elmondja, hogy, és feltárja Nikodémus lelkének alapállapotát, hogy aki pedig még így van, mint te, az nem is mehet be az Isten országába. Tehát kár a gőzért, kár a fáradozásért, kár a sok erőfeszítés, minden megtehetsz annak érdekében, de nem fogsz bemenni a mennyek országába, ha így maradsz. Ami pedig elképesztő az, hogy Jézus ezt, amikor feltárta ennek az embernek a lelkiállapotát, nem egy csavargónak mondta, nem egy ateistának mondta, nem egy világfinak mondta, hogy három különböző embert mutassak be, hanem egy mélyen vallásos embernek mondta az Úr Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy lehet valaki mélyen vallásos, de még mindig csak testtől született, nincs valami fentről való lelki születés, és nem érti az Istennek a dolgait, és még be van zárva előtt a mennyország. Ezt Nikodémusnak mondja, most képzeljük el, az ez elképesztő, és majdnem most felháborító, hogy hogy mondhatja Jézus egy ilyen vallásos embernek, akiben pedig ott van egy buzgóság, hogy vallásos életet éljen, hogy Istent megkeresse. Sőt, a vallásos életét egy olyan magas fokon éli Nikodémus, amilyen fokra kevesen hágtak, amilyen szintre kevesen jutottak, írástudó volt. Tehát a szent iratokat nem csak úgy lapozgatta, hanem kívülről megtanulta, összefüggésében látta, éjjel-nappal tanulmányozta, írástudó volt. Sőt, olyan magas helyre érkezett el a vallásossága során, ahova csak 70-en érkeztek el. Tudni, a zsidóknak volt egy vallásos főtanácsa, tudjuk, ezt úgy hívták, hogy a Szinedrion, és Nikodémus a Szinedrionnak is tagja volt. Nos, ennek mondja Jézus azt, hogy a te lelki állapotod alapból, akárhogy is, lehet, hogy vallásos vagy, és Szinedrion tagja vagy, még mindig olyan, hogy nem érted az Istennek a dolgait, igazából nem érted, és hogy a mennyországba nem mehetsz be, ha így maradsz. Azért már találkoztam olyan írástudóval, aki nagyon hasonlított a Nikodémushoz, hiába végzett teológiát Oxfordban, vagy Budapesten, vagy akárhol. Sőt, hogy még fokozzam ezt, hogy mennyire elképesztő, hogy Jézus egy ilyen embernek mondja azt, hogy te még csak test vagy, még csak érzéki ember vagy, még nem az Isten érzéke szerint nézel a dolgokat, csak földi érzékszerveid alapján tájékozódsz, hogy még jobban érezzük, hogy, hogyan mondhatta Jézus ennek az embernek, hogy nem érted, abszolút nem értesz semmit ezekből a dolgokból, és a mennyország be van zárva előtted. Ennek a fokozására még azt is hozzáteszem, hogy ez nem akármilyen írástudó volt. Tudnék, a Szinedrionban, a 70 tudós társaságban voltak szadduceusok és voltak farizeusok. A szadduceusok voltak a liberálisok, azok voltak a liberális zsidók, akik aztán nem hittek semmiben. Nem hitték a angyalokat, nem hitték a feltámadást, nem hitték, hogy van túlvilág. Most is a zsidóságon belül vannak olyanok, akik liberálisok, akik nem hívők azért. Én akkor én beszéltem egy rabbival, a gyöngyösi főrabbival beszéltem, és azt mondta, hogy ezek a pesti zsidók nem hívők. azt mondta, itt a zsidóknak a rabbi képzőjére mondta, azért, mert itt egy liberális vonal volt. Ő pedig egy ortodoxabb volt, aki az írásokat nagyon buzgón olvasgatta. Nos, Nikodémus hitt a Bibliának, olvasta a Bibliát, komolyan vette maga dolgát, és mégse elegendő. Nem, és mégse érti, és mégse látja az egészet. Mindezt onnan tudjuk, hogy ez volt alapból az ő lelkiállapot, hogy le van írva a János Evangélium harmadik részében, hogy éjszaka egy ember ment Jézushoz, akit Nikodémusnak neveztek, és elkezdett Jézussal beszélgetni, és Jézus azt mondja neki, hogy te még csak testtől születtél, és így nem látod, és nem mehetsz be Isten országába. Tehát Jézus feltárta, hogy ennek az embernek milyen az igazi lelki állapota. A fordulatot azt hozta Nikodémus életében, azt hozta a fordulatot, hogy oda ment Jézushoz. Ott a harmadik fejezetben kezdődik valami, és azt pedig folytatódik tovább, és ez egy nagy fordulat, hogy tudnék, hogy éppen akkor élt, amikor Jézus nem volt a Földön, hogy kortársa volt Jézusnak, és hogy elmehetett Jézus Krisztushoz éjszaka, és feltette ő neki ezeket a kérdéseket. És akkor Jézus, miközben beszélgettek, hogy csodálkozva ránézett, hogy te, aki Izrael tanítója vagy, nem érted ezeket? Nem értem ezeket. Nincs nekem lelki megértésem. Tehát olvassa bár az igét, ismeri a szót, a szöveget, de hogy emögött, hogy az Istennek ez a szava, hogy hogyan hatol be az ő lelkébe, hogy ez hogyan tudja őt megváltoztatni, hogy mi a bűnbocsánat útja, hogy ő hogyan szabadul meg a bűnnek a terhétől, hogy hogyan nyílik meg számára a mennyország, hogy ki fogja az ő bűneit elvenni, ezt még nem tudja. Mindenesetre Jézus javasolt neki annak idején egy dolgot. A javaslat az volt, hogy neked újonnan kell születned. Mondta, hogy szükség neked újonnan születned. Mert ha újonnan születsz, akkor majd már meglátod, megérted az Isten dolgait, és bemész az ő országába. Na hát eddig tehát ennek az embernek, Nikodémusnak az alap lelki állapota, amilyen volt, mielőtt Jézussal találkozott volna. És ott valami elkezdődött, és akkor az írás magyarázók kérdezgetik, na újjászületett Nikodémus, vagy nem? Mert akkor befejezte a beszélgetést, és hazament. És akkor még Jézusnak volt három esztendő, amikor nagyon sok minden történt vele, és akkor Nikodémust nem látjuk, és most, amikor Jézus már meghal, akkor megjelenik. Pontosabban egyszer megjelenik a történetekben, azt mindjárt elmondom. Egy új korszak kezdődött minden esetre most az életében. Annyira ezek a korszakok nem rendelkeznek éles elválasztással, hogy el tudjuk mondani, hogy ettől eddig, és innen valami egészen új kezdődött, az ő lelkének a állapotát illetően. Az, hogy Jézussal találkozott és beszélgetett vele, ez egy pontszerű esemény volt. De hogy a lelkében hogyan alakultak a dolgok, és miként kezd a bűnnek a páncélja úgy szétpattanni, vagy repedezni, vagy másik képe, miként kezd a szívnek a jege olvadozni, hogy itt olyan éles határvonalat nem tudunk húzni, de valami elkezdődött az ő szívében, lelkében, mégpedig úgy, hogy Isten maga munkálkodott ő benne. Tudnivék, most már ez az ember más, mint eddig, mert most már benne van a szívében Jézus szava. És a Jézus szava az ige, az, ami által meg lehet változni. Tudnék, Jézus az ő beszédét, az ő szavát, a Biblia szavát, amit mi olvasunk, és ezért kell, hogy olvassuk, és ezért kell, hogy hallgassuk az Isten igéjét, mert ez a szó, az Isten igéje az, ami újjá tud szülni bennünket. Tudni, Jézus ezt a szót, az igét a maghoz, a vetőmaghoz hasonlítja, amit bevet a földüves a földbe, és az pedig ott egy idő múlva kikél. Életre kell, egy darabig szunnyad, aztán a nedvességtől, meg a csodálatos isteni hatásra elkezd változni, és élet van benne, és íme kikél, és lassan kiderül, hogy abból növény lesz. Ilyen a Jézusnak a beszéde, és ezzel gondoljuk arra, hogy amikor Jézus ezt elmondta Nikodémusnak ezeket a dolgokat, akkor más nem csinál, mint a magvető beleveti a magot a földbe. Jézus az igének a magvát, ami aztán elkezd benn motoszkálni, erjedni, csírázni, növekedni, aztán nyomja ki a földet, aztán csak már látszik, most tavasszal csodával látjuk, hogy már látszik a hegye, már dobja ki a fejét, ott az a csodálatos növény. Ugyanúgy Istennek az igéje benn elkezd mozogni, mert na ott van, mert Jézus mondott neked valamit. És Jézus szava ott van a szívedben. És olvastál valamit, és az a szó ott van, és nem tudod elfelejteni. És az kiderül, hogy él, és mozog, és valami változást fog hozni benned. Tehát ez a beszélgetés, mondhatom, hogy vízválasztó volt ennek az embernek az életében, mert ami eddig természetes volt, amilyen leírás alapján mondhatjuk, hogy olyan volt, mint minden más többi ember, most ott valami elkezd változni. Én hiszem, hogy Isten igének nagy hatalma van. A Jézus beszédének nagy hatalma van, ezért olvassuk mi a Bibliát minden nap. Mert az Isten igéje benne, akkor elkezd munkálkodni, és a Jézus szava íme, hogy munkálkodik, és még ezt hozzáveszünk, hogy a Szentlélek pedig az, aki az igével mindig együtt van. Vagyis a Szent Háromság harmadik személye az Isten igéjével, a elhintett maggal mindig együtt van. És amikor a mag bekerül a Nikodémus szívébe, akkor nem csak az Jézus szava kerül oda, hanem a Szentlélek is ott elkezd munkálkodni, és kezdi az új életet gerjeszteni benne. Csak így lehet megmagyarázni, hogy ez alatt a három év alatt volt egy nagyon izgalmas esemény Nikodémus életében. És egy jellegzetes, vagy egy nagyon jelentős esemény a Szinedrion életében. Tudjuk, a zsidó főpapok, a tanács elhatározta, hogy Jézussal leszámolnak. Elhatározták, hogy őt megölik. És amikor ezt a tervet már megfogalmazták, a belső tanácskozásban egyszer csak megjelenik, hogy föláll Nikodémus, és azt mondja, kérem szépen, szabad-e valakit per nélkül kivégezni? És akkor neki esnek, azt mondják, hogy miért beszélsz is? Te is biztos, hogy ő tanítványa vagy. És a gyűlés fölbomlik. Nem tudják befejezni. De minden esetre az, hogy ő ott megszólalt, hogy ebben a borzalmas nehéz szituációban szót emelt, a kollégák előtt megvallott valamit abból, hogy ő benne az Isten igéje munkálkodik. Vagyis az az alapállapotból kezd, abból az alapállapotból kezd kijönni, kiemelkedni, halálból kezd kiemelkedni az életre. Az ő csak testi élete együtt a vallásosságával és a farizeusságával és minden együtt most kezd kiemelkedni abból a közegből, ami a minden kározott embernek a közege. Minden ember kározatban van, kivételnék, akár vallásos, akár nem. És a sok bűnt Isten meg fogja büntetni, és ez az örökítélet, az vár mindenkire. És ő pedig, és az az ember, akivel Jézus igéje munkálkodik a lélek által, kezd fölé emelkedni, kicsit úgy kiemelkedni abból a halálos közegből, abból a dermedtségből. Élet költözik be. Ennek a jele az, hogy a kollégák előtt ő bizonyságot tesz Jézusról. Ma így mondanánk, mi így mondjuk, hogy bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Most pedig, amikor minden elveszett, amikor a tanítványok már elszaladtak, amikor minden összeomlott, amikor a sötétség legnagyobb hatalma tombol, amikor a farizeusok diadalmaskodnak, hogy megszabadultunk tőle, Jézustól, akkor ez az ember, a Nikodémus, ország, világ előtt felvállalja. Amit már felvállalt a kollégák előtt, a társai előtt. Most ország, világ előtt felvállalja, hogy én is hozzátartozom. Amikor már mindenki elszaladt, amikor tényleg elveszett az ügy, úgy látszott, akkor ő odaáll és azt mondja, én ehhez a Jézushoz tartozom. Én megyek együtt Arimátiai Józseffel, aki szintén előáll abból a elrejtettségben volt, mert olvassuk, hogy ő tanítvány volt, de titokban, mert félt a zsidóktól. De Arimátiai József is bátran előáll, Most őt se érdekli semmi. Nagyon érdekes. Hát ennek megvan a bizonyára a pszichológiája is, hogy akkor minden elveszett, akkor ők előállnak, és azt mondják, mi itt vagyunk. És maga az ügy mégsem veszett el. Ez már a léleknek az új állapota, vagy átmenet az új állapota. Mondom, nehéz megszabni a határokat, hogy mettől meddig, és nincs olyan éles mesdje, mert hogy kezd kibomlani ez az élet a magból, az is egy titok, el van rejtve a föld alatt. De hogy egy emberi lélekben az isteni élet hogy jelenik meg, és hogy kezd megelevenedni, és hogy képes megeleveníteni az embernek a lelkét, ez nagyon nehezen körülírható, de a jelekből láthatjuk, hogy itt már Isten munkálkodik. Itt már Isten munkálkodik. Itt valami történik. Ez volt tehát Nikodémus lelkének a leírása két különböző fázisban vagy szakaszban. Összefüggésben Jézus temetésével és halálával. És hallgatunk, hogy beígértem, a harmadik részben az isteni tényekről és tényezőkről szeretnék még szólani, amik ezt a változást hozták, azokról a tényekről és tényezőkről, amik belekerültek az ő lelkébe, az ő lelki világába. Mint hogy már ezt a magyarázatot elkezdtem mondani, Jézus szavai, az ige, ami él és hat, ami olyan, mint a mag, a Szentléleknek a munkája, és ezek meg voltak támogatva a sorssal, illetve az eseményekkel, amik történtek vele, meg Jézussal. Egyrészt, amik vele történtek, mert azáltal, hogy én már kiállt Jézus mellett ott a főtanácsban, ezáltal az ő sorsa is elkezdett pörögni, és haladt más irányba, mint eddig. Egész új kapcsolat alakult ki közte és a társai között, meg az emberek között. Meg most, amikor szint van, akkor is, tehát a sorsa, az események kezdenek forgolódni, alakulni, rohanni előre, és ezek őt belül szintén formálják. De amik sokkal inkább formálják őt, azok az események, amik Jézussal történtek, a szeme láttára. Képzeljük el, hogyha bennünket, akik 2000 évvel később élünk, azok az események, amik 2000 esztendővel ezelőtt történtek, bennünket annyira tudnak befolyásolni, és azok az események, amik Jézussal történtek, annyira magukkal tudnak ragadni bennünket, és a lelkünket meg tudják úgy fogni, hogy mi együtt vagyunk ezekkel az eseményekkel, és együtt sírunk vele a Gecsemáné kertjében, és együtt vagyunk ott vele, amikor a kereszten meghal, és síratjuk a halálát. Előtte borzadunk, amikor a kivégzésnek a dolgait látjuk. Ezeknek ő közvetlen szemlélője volt, vagy tanúja volt, hiszen ő kortársa volt Jézusnak. Hogyha ennyire hatással van ez ránk 2000 év után, milyen hatalmas elemi erővel volt őre áll hatása, tudnék, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, hogy ő bűneinket magára vett és azokat eltemette, aztán feltámadt a sírból, hogy új életbe járjon, és mi is új életbe járjunk, azok egészen közelről érintették ezt az embert. Arról nem is beszélve, hogy több mint valószínű, hogy ott volt ő is a kereszt alatt, és hallotta, amiket Jézus mondott. Tehát hallotta Jézus 7 szavát. És Jézusnak egy szavát elég hallani, hogy újjászülessen az ember. De Jézusnak a 7 szavát, amit tudjuk, hogy nem csak 7 nyelvtani szó volt, hanem 7 mondás volt, Jézus 7 mondással kereszten, miért 4 evangélista kellett, hogy leírja minden hetet, azt ő mint hallotta, hogy ott volt. Arimátia Józseffel együtt, és miután a halál beállt, ő gyorsan ment haza, és készítette a kenetet, az olajat, a kendőt, a lepedőt, amit mind használni akart a temetésre nézve, és Jézus szavát hallotta. De hogyha nem is hallotta volna Jézusnak a szavát, hát ott Jeruzsálemben az futó tűzként terjedt, azt mondta, meg még azt is mondotta. Egy haldokló embernek a szavát nagyon meg szokták jegyezni, pláne egy nagy tanítónak a szavát. Az egész Jeruzsálemet izgalomban tartotta. Mi volt az ő testamentuma? Mi volt az utolsó akarata? És íme ezek az események, ezek az ő lelkében is már nagyon sok mindent átalakítottak és átformáltak. De mint a világosság lenne ott a Golgotán, amikor eltemetik őt, mint hogy a kis fényt látnék ott a sötétben. Talán az ember már este volt, és mécsest kellett használni, vagy a szürkéletkor már jó volt egy kis világosságot gyűjteni, de sokkal inkább azért, mert az Isten világosság ott ragyog bennük. Ezek az emberek világosság hordozók voltak. Én nem mondom azt, hogy olyan hívő volt, mint egy mai hívő ember. Azt nem mondhatom, hiszen még pünkösd nem jött el. Még azt sem mondhatom, pedig szívesen mondanám, hogy azért volt nyugodt a lelkemet, hitte a feltámadást. És vártam, mint ahogy mi holnap reggel majd a feltámadást ünnepeljük. Vagy amikor Jézus meghal, akkor már arra gondolunk, hogy igen, de feltámadt. Ezt nem mondom, hogy a Nikodémus ennyire hívő volt. De azért hívőbb volt, mint gondolnánk. Tudnélik, tudott arról, hogy Jézus fel fog támadni. Miért? Hogyan tudhat, hogy Jézus fel fog támadni? Úgyhogy Jézus maga mondta. Emlékezünk arra, hogy amikor a katonák majd húsvét hajnalban a földre zuhannak, aztán elmennek az írástudókhoz, és elmondják, hogy angyal jött, és mondta, hogy feltámadott, akkor milyen zavarban voltak az írástudók, de előtte miért voltak ott a katonák? Azért, mert az írástudók azt mondták, hogy emlékezünk rá, hogy ez a hitető azt mondta, hogy harmadnap feltámad. És hogyha megnézzük, hogy kiknek mondta ezt, hogy farizeusok és írástudók tudták, hogy Jézus fel fog támadni. Ha megnézzük, hogy mikor mondta ezt a megváltó, akkor a Máté evangélium 12. részében találjuk ezt a részt, amikor is ekkor feleltek neki némelyek az írástudók és a farizeusok közül, és azt mondták, hogy Mester, jelt akarunk látni tőled. És azt mondja Jézus, hogy e gonosz parázna nemzetség jelt kíván, de nem adatik neki jel, csak a Jónás próféta jele, emlékezünk erre, mert amiképpen Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a Cethar gyomrába, azonképpen az embernek fia is 3 nap és 3 éjjel lesz a földgyomrába. Tehát csak 3 nap és 3 éjjel lesz a földgyomrába, azt mondja Jézus. És ezt kiknek mondta? A farizeusoknak és az írástudóknak. Tehát a farizeusok nagyon jól tudták, hogy Jézus fel fog támadni. És ezért küldték oda az őröket, mert ezt lehet, hogy holnap a húsvét istentiszteletre is elmondom. Ezért küldték oda az őröket, hogy őrizzék a sírt, hogy nehogy ez a szerencsétlenség megtörténjék, hogy Jézus feltámad. Nem mint, hogyha meg tudnák akadályozni Jézus feltámadását az őrök, de hát ez már inkább a holnapi témánk lesz. De az azt jelenti, hogy a főpapoknak mondta, tehát a Szinedrion, aminek tagja volt Nikodémus, nagyon jól tudta, hogy Jézus elmondta ezt, megígérte, hogy ő harmadnap fel fog támadni. Tehát Nikodémus értelmében ott volt a feltámadásnak az ötlete. Tehát ezek az információk ott voltak az ő gondolatában, tudta, hogy lesz feltámadás, hogy Jézus maga mondta, hogy fel fog támadni. És miután látta azt a sok jelet, csodát, isteni erőt, ami Jézuson keresztül áradt, ezért az ő szívéből is ott eltemettük, de fel fog támadni. Ha viszont mondjuk ez, egész bizonyossága nem töltötte be az értelmét, és nem merte volna is megfogalmazni, az a Szentlélek, aki viszont nagyon jól tudta, hogy Jézus fel fog támadni, na ott munkálkodott a szívében, amit bizonyítottam eddig. Tehát a szívének a mélyén, a tudatának a mélyén ott volt már a Szentlélek, aki nagyon jól tudta, hogy Jézus feltámad. Tehát mondhatom, hogy a feltámadásnak a valami bizonyosság féléje ott volt, vagy ennek a békessége, az Isten kezébe teszek mindent, és így megnyugodott az én lelkem, és békességem van. Ezzel a csendes békességgel ment át ő a nagyszombatból a húsvétba, amikor majd ő is boldogan hallgatta a hírt. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Befejezem azzal, hogy és mi velünk mi van? Mi van a mi lelkünkkel? Milyen a mi lelkünknek az állapota? Hogy is van ez, hogy tudjuk-e azt, hogy aki testtől született, az még Istentől távol van, hiába született vallásos közegben, hiába részesült vallásos nevelésben, hiába ér el a vallásos teljesítménynek akár magas fokára is, hogyha Isten szent lelke föntről nem gyújt tüzet a szívében, hogyha az isteni erők nem hagyják át az ő lelkének a képességeit, hogyha az Isten szent lelke nem megy a szívébe be, akkor mind csak hiába való, nem érti és nem mehet be. Hogy is van, testvérek, a mi életünkben? Találkoztunk-e már igazából Jézussal? Belehelyezhette már Jézus az ő igéjét a mi lelkünk és szívünk mélyében? Hogy ott már ne legyen sötét, hanem világos, ne legyen halál, hanem isteni élet származzon, felragyogjon a Krisztusnak a fénye, a feltámadás fénye a mi szívünkben is. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen.